Köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt a Sleep Team Mini Sectors 2022-es évadának harmadik adása. A mai adásban beszélünk többek között Mick Schumacher és Nico Hülkenberg párharcáról, a második házülésért, Daniel Ricciardo kapcsolatáról a McLarennel, illetve a karrierjének a folytatásáról, Fernando Alonso és az Aston Martin kapcsolatáról, Nick de Vries Williams esüléséről, továbbá beszélünk még Nicholas Latifiről is, aki habár kiesett a Formula 1 körforgásából, de lehet, hogy az IndyCarban találja meg magát. Az én nevem Vági Alex Márk, ez pedig a Sleep Team Mini Sectors. Tartsatok velem! Na, úgy gondolom, hogy legelőször érdemes lehet beszélni erről a hát ház históriáról, ami már azért egy pár hete azért benne volt a címlapokban, mégpedig, hogy ki lesz a második házülés 2023-ra. Mick Schumacher teljesítmény sajnálatos módon nem volt az igazi az idei évben, és hát már nagyjából azért amikor elkezdődött a pilóta keringő, már akkor felvetették, hogy nagyjából kiesik a pixisből Schumacher, és legelőször, hát mármint hát a legnagyobb esélyes az ülésre, hát az a Nico Hülkenberg volt, aki az elmúlt pár évben azért a Covid alatt, és azért a kis hát hiányos szezonok alatt azért megmutatta, hogy nagyon jól be tud ugrani, ha éppen olyan helyzetben van. Ez az elmúlt pár hétben meg is történt. Pontosabban november 17-én érkezett a bejelentés, hogy Nico Hülkenberg váltja Mick Schumachert 2023-ra. Így a Haas jövőre Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg párosítással áll föl. Azért Hülkenberg és Magnussen között már volt egy-két érdekes pillanat korábban a karrierjüknek a korábbi szakaszában, és nagyon sokan elkezdték mondogatni, hogy hát, hogy lehet, hogy ez így folytatódik. De akkor térjünk vissza Schumacherre, hogy milyen volt az idei szezonja. Összességében ezért a házszal nem volt rossz. Tehát, hogy ahhoz képest, amilyen a ház volt, Schumacher még elég jó szezont tudott nyújtani a körülményekhez képest, de volt pár olyan balesete, ami azért megmutatta, hogy nem biztos, hogy tényleg ebbe a szegmensbe való. Ugye az idei szezon legelső balesete Schumachernek Szaúd-Arábiában volt a kvalifikációban, ami egy nagyon erős baleset volt. Ezek után volt balesete Monakóban, és az elmúlt pár futamon Japánban is volt balesete, és ez végül megmutatta a Haas vezetésének a számára, hogy egyszerűen nem idevaló Schumacher. Mick állítása szerint nagyon rossz volt a megközelítése. Az elején nagyon eltévedt a Haas beállítással, de utána viszonylag gyorsan elkapták a fonalat, és meghozták helyes döntéseket. A nulláról kezdték, azonban a kanadai nagydíjtól kezdve olyan autó volt, ami megfelelt, és amivel folyamatosan tudott fejlődni. Günther Steinernek is volt egy-két érdekes nyilatkozata. Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy szerinte a bahraini előszezoni teszten rögtön jó teljesítményt fog nyújtani Hülkenberg, habár fizikailag megterülő ezeknek az autóknak a vezetése, ezért időbe fog majd telni, de nagyjából visszajöhet abba az állapotába, amelyik állapotában befejezte az elmúlt pár szezonban a versenyzést. Hülkenberg, hát ha már ugye beszéltünk Hülkenbergről, így érdemes lehet rátérni, aki úgy szintén tett egy érdekes nyilatkozatot, akár csak Günther Steiner és Mick Schumacher. csak hogy ezzel be is zárjuk ezt a háromszöget. Hülkenberg azt mondta, hogy hát ilyen a Forma 1, és ha nem tudom meggyőzni az eredményeiddel, vagy a teljesítményeddel a csapatot, abban az esetben akkor váltanak. Ugye ez a helyzet a mérnökök is valójában az összes csapatok esetében. Hát, mondom, én mondtam, hogy tényleg egy jó páros lesz szerintem, Hülkenberg és Magnussen. Őszinte leszek, nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg azért a ház is egy jó autót le tud rakni, és hogy ennek a két, hát már szinte klasszis pilótának, a középmezőn klasszisainak a teljesítményét rendesen meg tudják mutatni, mert azért Hülkenberg sem egy olyan ember, aki csak úgy leszettek a fáról, hogy így mondjuk, tehát ő is nyert Le Mans-t, illetve Magnussen is volt endurance versenyeken is, és ott is mutatott elég jó teljesítményeket. Ezek után én át is térnék arra a pilótára, akinek a távozása, hát az egyik legszomorúbb távozás szerintem idén. Hát ugye a McLaren pilótája volt Daniel Ricciardo, azonban sajnos ő sem tudott olyan teljesítményt nyújtani az elmúlt pár évben, amivel kapott volna egy ülést. És hát ezután jött ugye az a, hát kicsi meglepetés, de azért várható volt ez a bejelentés, hogy a Red Bull leigazolja a tartalékpilótának. 2023-ban, hát nem esik ki a Pixisből Ricardo, mert visszajön a Red Bullhoz, de nem mint főállás pilóta, hanem mint tartalékpilóta. Ennek kapcsán Christian Horner tett is egy nyilatkozatot. Daniel tínédzserként csatlakozott hozzánk, mondhatjuk, hogy a csapattal nőtt fel. Nagy sikere volt nálunk, mindenki szerette, aztán csinált egy hülyeséget, és elment néhány másik csapathoz versenyezni, de igazából sosem működött. És ezzel egy hatalmas igazságot mondott ki Christian Horner, mivel érezhető volt Ricardo, hogy nagyon más döntése nem volt. Amikor elment a Red Bulltól, tehát ott jött egy Max Verstappen, aki már akkor megmutatta, hogy egy csodálatos pilóta, és hogy tényleg egy hatalmas legendája lesz, hát vagy már most a sportágnak, és megmutatta, hogy tényleg fantasztikus tudása van Verstappennek, így Ricardónak nem nagyon maradt más a sem, mint hogy tényleg tovább lépjen, annak érdekében, hogy a karrierjét ne törje teljesen derékba ez a kisebb konfliktus, ha mondhatjuk úgy, ha emlékszünk még a 2018-as szezonra, ott volt a legproblémásabb a helyzet Ricardo és Verstappen között, viszont se a Renault-nál, se a McLarennél nem tudott végül olyan teljesítmény nyújtani Ricardo, hogy az tényleg elegendő legyen. Próbálkozott, nagyon próbálkozott Ricardo, de abszolút, abszolút nem volt elég neki. Horner nyilatkozatának további részei. Úgy éreztük, ez a helyes döntés, hogy visszahozok a csapatba, hogy újra jól érezheti magát, és újra felfedezheti a Forma 1-es pilótait örömét, nem pedig a stresszt kell majd kezelnie. Norrisszal amúgy nagyon jó páros voltak, én úgy gondolom, Ricardónál, de egyszerűen az autó sem felelt meg neki, se a Renault. Tehát itt tényleg amúgy tényleg egy fantasztikus pilótáról beszélünk Ricardo esetében, de nagyon nem feküdt neki az autó, és egyik se, és nagyon-nagyon stresszelt, és nagyon-nagyon befeszült, és ez nem tett jót neki abszolút. Viszont ha már Ricardóról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy kicsit ide átvenni bulvárba is, ha már miniszektorsban vagyunk. A mai nap során jött egy cikk a formula.hu-ra, miszerint Ricardónak vannak érdekes tervei az off-seasonben, mégpedig egy olyan terve, hogy hát egy motoros túrára invitálták, hogy keresztül motorozzák Amerikát egy-két barátjával. Ricardo tett egy interjút úgy szintén, amiben mondta, hogy hát rendkívül szoros a menetrend, így sajnos nem jut idő magánéletre legjobb esetben, hát legjobb esetben, hát pontosan ezért fogja önmagát előtérbe helyezni az elkövetkező időszakban, ennek részeként pedig felkerekedik egy motoros túrára, hogy keresztül vágjon Amerikán. Ez olyas valami, amit tudom, hogy szívesen fogok csinálni, és örömömet fogom lelni benne. Továbbá, amit az első mondatban mondott, hogy nem jut idő magára, itt olyan egyszerű dolgokra gondolt, mint elmenni edzeni, kondízni, meg az ilyen legegyszerűbb dolgok. Tehát itt látszik rajta, hogy nagyon kimerült, és egy kicsit sok volt az elmúlt pár év neki. Viszont ez a kis magányosan eltöltött idő Ricardónak eset, hát abban is segíthet, hogy esetlegesen válaszokat találjon azon kérdésekről, hogy megéri-e neki folytatni, és hogy esetleg 2024-ben pályázzon meg egy szerződést, vagy keltse fel a csapatok figyelmét. És hát ha már mondtam a kiégést, a Beyond the Grid podcastben is nyilatkozott Ricardo. Idézem, ahogyan Günther is nyilatkozta, megkeresett engem is, voltak hasonló dolgok. Azonban a nyári szünetet követő tripla hétvége után rájöttem, hogy nem valami jobb hívásra várok, hanem rádöbbentem, hogy nem is akarok versenyezni a következő szezonban. Szóval egy részem örül, hogy nem keresett meg egy top csapat, mivel ott úgy érzi magát az ember, hogy igen, ezt alá kell írnom, de én nem vágytam erre, legbelül éreztem, hogy most jobb lesz egy kis távolságot tartani a versenyzéstől. Mikor megkérdezték a Beyond the Grid műsorvezetői, hogy kiégette, Ricardo egyszerűen mondott egy igent, és beismerte, hogy igen, kiégett, és sok volt neki ez az elmúlt pár szezon. Viszont én úgy gondolom, még lehet esélye Ricardónak. Tehát én adnék még egy esélyt ennek az ausztrál pilótának, hogy megmutassa, hogy mit tud, hogy milyen teljesítményt tud lerakni az asztalra, mert szerintem Horner is nagyon jól látja benne, hogy nem egy hülye gyerek, nem egy rossz pilóta, csak tényleg az, hogy kifáradt, kimerült, kiégett, és most kell neki ez a kis idő, hogy kicsit visszazökkenjen a saját ritmusába. Úgy gondolom, hogy ideje lehet áttérni a következő témánkra, ami Fernando Alonsoról szól, és az Aston Martinról. Kicsit körbe lehet járni azt, hogy Alonso miként csatlakozott az Aston Martinhoz, mik voltak az első benyomásai az autóról, és a csapatnak mi a véleménye eddig Alonsoról. Ugye Alonso a magyar nagydíj után szerződött az Aston Martinhoz, és a csapatvezető Mike Rack kijelentette, hogy egyszerűen az elkötelezettsége és a nyerni akarása volt az, ami megnyerte egyszerűen Alonsoban őket, és ahhoz képest, hogy 41 éves Alonso még mindig fantasztikus teljesítmény nyújt, és egyszerűen nem fél megmutatni azt a formátumát, amire egyszerűen képes ilyen idősen, hát idős, hát ilyen korban maradjunk annyiban. Az Aston Martin csapatvezetője kijelentette, hogy nem egyszerűen nem érdekli őket, hogy legutóbb 9 éve mi nyert, mert ennél komplexebb a képlet. Kijelentették, hogy egyszerűen nem voltak azok győztes gépek, amikkel ment, és ezért lenne számukra igazságtalan a győzelmek száma alapján ítélkezni. Viszont ugye Alonsoról már meg annyit beszélgettünk az elmúlt adásokban is, hogy mennyire komplex versenyzőről van szó, és én azt tartom is, hogy tényleg egy komplex versenyző Alonso. Volt Le Mans-ban, volt Dakaron, volt Indianapolisban, tehát olyan szakágakban ment, ami teljesen előtt a Forma 1-től, és ott is megmutatta, hogy tud, nagyon jó teljesítményt tud mondani, és ha éppen olyan napja van, akkor egy csodálatos teljesítményt tudnyűjtés, és hatalmas dolgokat rak le az asztalra. Egy másik olyan dolog, ami még Amazonnál érdekes lehet, az az, hogy a hivatalos bejelentés során nem árult el kell, hogy hány évre írt alá az Aston Martinhoz, azonban ez is ugye még augusztusban derült ki, hogy 2 évre írt alá egy másik csapattal, tehát ugye a Silverstone-i bázis alakulathoz írt alá Alonso. Felipe Drugovich is szóba kerülhet. Felipe Drugovich az idei Formula 2-es szezont nyerte meg, csodálatos teljesítmény, tényleg nagyon domináns szezonja volt. Így hát jogosan ismerheti el magának azt, hogy egy csodálatos, egy fantasztikus utánpótlás pilóta, és meg is érdemelte az Aston Martinnak a tesztpilóta ülését. Nyilatkozott is Alonsóról, hogy nem találhatott volna Alonsón egy gyorsabb és tapasztaltabb tanárt, akitől tanulhat a partvonal mellett. Nekem nem is kell bemutatnom őt, és eddig velem is nagyon rendes volt, nyilatkozta Drugovich a Planet F1-nek. Remélem, nagyon sokat tudok tanulni tőle, mert ha valakit, akkor tőle igazán érdemes. A célom az, hogy minél több tapasztalatot szerezzek, természetesen autóban elgyűjtén a legtöbbet, de nekem most abból kell kihoznom a legtöbbet, hogy együtt utazok a csapattal, és ott vagyok a megbeszéléseken. A csapat célja, hogy egy sikeres junior programot hozzanak létre, és én vagyok az első, akivel ezt megpróbálják. Mindent, amit teszek annak érdekében, hogy ez sikeres legyen, ahogyan én is. Tehát Felipe Drugovich az elkövetkező évben az Aston Martin tesztpilótája, és rengeteget tanulhat egy olyan kétszeres világbajnoktól, egy olyan, még egyszer mondom, komplex versenyzőtől, mint Fernando Alonso. Természetesen a szezon utáni Abu Dhabi tesztekkel kipróbálta Alonso az Aston Martint is, viszont ugye, aki kicsit figyelt az internet, az látható, hogy ugye szponzormaticák nélkül ment az autó. Viszont maga a teszt Alonso számára elég jól sikerült, mivel majdnem 100 kört, hát egész pontosan 97 kört tett meg a Abu Dhabi pályán. És nyilatkozta is, hogy az első nap mindig különleges. Az autó teljesen másmilyennek érződik, mint amilyen az Alpine volt, de ez nem sokat számít, mert jövőre teljesen új autók jönnek. Alonso a tesztelés során, főleg az alapokkal ismerkedett, vagyis próbált hozzászokni a kormányhoz, illetve más apróságokhoz. Viszont állítása szerint a tesztel is hasznos volt, mivel ugye lehetősége volt egy összehasonlításra az Alpinnal szemben. Nagyon optimistán nyilatkozott Alonso a teszt végével. Amikor aláírt a csapathoz, állítása szerint 90%-osan volt elégedett, azonban az elmúlt fél szezont látva, illetve a tesztelés során ez már több mint 100% lett, és reménykedik, hogy az autó jövőre versenyképes lehet. Ezek után érdemes lehet beszélni Nick de Vriesről, akinek hát kalandos szezonja volt, ugye? Az elmúlt adásban már beszéltünk a monzai beugrásáról, és ugye azóta ki is nyilatkozták, hogy az Alfa Tauri pilótája lett az Alfa Tauri, le is szerződtette Nyck de Vriest, mégpedig Yuki Tsunoda mellé. Viszont érdemes lehet átbeszélni, hogy hogyan jutott ide de Vries. Ugye végigjárta a ranglétát, volt ő Formula Renault Eurocup-ban, Formula Renault 3 feles szériában, GP3-at, illetve a Formula 2-t is megjárta. És 2019-ben nyerte meg a Forma 2-es bajnokságot, mégpedig Szocsiban. 2018-ban belekóstolt a hosszú távú VB-be is, az Endurance bajnokságba, ahol a Racing Team Netherlands-del versenyzett. és megnyerték a 6 órás futifutamot, az LMP2-es osztályt meg is nyerték, gyönyörűen az utolsó szintet De Vries vezette, és ő hajtott át a célvonalon. 2020-ban pedig a Toyota Gazoo Racing tesztpilótájaként szerződtették le, így a Toyota TS050-es tudja tesztelni. Emellett ő versenyzett a Formula E-ben is, a 2019-ben a Mercedes-Benz formás csapata leigazolta Stoffel Vandoorne mellé, viszont ez a szezon még nem az a szezon, amiről beszélünk a formulás karrierjében. A 2019-20-as szezon végén 11. lett De Vries 60 ponttal, viszont jött a 2020-21-es szezon, ahol a Forma már hivatalosan is világbajnokság lett. Így hát De Vriesnek jött egy jó esélye. Alatta volt egy Mercedes, egy csodálatos autó, aminek nagyon nagy teljesítménye volt, és ezt meg is mutatta. Végül a 2020-21-es szezon végén, az utolsó futamon Berlinben megnyerte a Formula E világbajnoki címét, összesen 2 győzelemmel, 4 dobogóval és 99 ponttal, mégpedig 7 ponttal Eduardo Mortara előtt. Az idei szezonban még maradt a Mercedesnél, azonban itt már nem tudott olyan teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle. A bajnokságot mindössze a 9. helyen zárta 106 ponttal. Igen, kicsit ironikus, hogy több ponttal jóval hátrébb zárta a bajnokságot, mint korábban. De ez mindegy is annak tekintetében, hogy kapott egy ülést az Alfa Taurinál, mégpedig Pierre Gasly-t váltotta. Így hát ő is megmutatja, hogy mire képes a Formula 1-ben a jövő szezonban. Na, végül, de nem utolsó sorban el is érkeztünk a mai adásunk utolsó témájához, mégpedig hát a Williams csoda tehetsége, a kanadai szupersztár, Nicholas Latifi, aki hát meglepő módon hát nem kapott ülést a jövő évre. Sehova, hát az nem is értem, itt szóval teljesítmény olyan csodálatos volt, hogy bőven megérdemelt volna egy ülést. Jó irónia vége. Viszont nagyon erősen elkezdett zúgni a sajtó, mégpedig, hogy az IndyCar-ba átmehet. Erről Nicholas Latifi is nyilatkozott, hogy lehet, hogy van ebben igazságtartalom, viszont még jelen állás szerint még minden lehetőséget nyitva hagy, és mindent pontosan jól átgondol. Mindazáltal, ami a legegyszerűbb és leglogikusabb helyzet lenne jelen helyzetben, az, hogy az IndyCarhoz átmenjen kicsit oválozni, mivel még ugyanúgy formulautókról beszélünk, a legnagyobb szintű versenyzésről Amerikában. Igen, ezt így alá is írom. És tényleg egy fantasztikus verseny, viszont ugye specifikus versenyszériáról beszélünk, tehát ugye úgymond egyenautókról. Nagyjából, hát mint a Forma 2-es bajnokságot úgy hasonlította össze az IndyCart ebből a szempontból. Viszont nagyon-nagyon elgondolkodik, hogy lehet, hogy tényleg átmegy az IndyCarba. Több olyan példát is láttunk, hogy nem volt sikeres versenyző a Forma 1-ben, majd átment az IndyCarba, és tényleg hogyan alázott mindenkit. Lásd Scott Speed, ha bár ő pont rossz példa, de Sebastian Bourdais, Juan Pablo Montoya, tényleg fantasztikus pilóták, hát ugye Kasszon nevez már ugye egy 20 éve ott lévő pilóta, tehát őnála Forma 1-es példát nem nagyon tudunk hozni, de tényleg, aki a Forma 1-ből átment, és amerikai hát gyökerekkel rendelkezik, tehát ugye mondta is kolumbiai, hát habár Burde ugye pont francia, de van benne azért valami, tehát ugye ő is már jó pár éve a kartban, illetve az IndyCar-ban is versenyzett, és fantasztikus teljesítményt tudott nyújtani éveken keresztül Burde. Tehát én hát sok szerencsét kívánok Latifinek, hogyha tényleg sikerül az indikáros kaland. Nem azt mondom, hogy ő lesz a világ legjobb indikár pilótája, de lehet esély arra, hogy egy konzisztens pilóta legyen. És ugye, ha már Burdét mondtam, ugye Grosjean is ugye indikározik, tehát ő is egy olyan pilóta a Forma 1-ben átment indikárba, és hát elég konzisztens teljesítményt tud nyújtani. Viszont én most megköszönöm a figyelmet a mai napra. Remélem élveztétek a mai részt, és rövidesen újra jelentkezünk. Podcastünk megtalálható Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve YouTube-on. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!